Hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. A koalíciós pártok a kormány megalakulása után törvényt nyújtanak be az országgyűlés és az önkormányzati testületek létszámának csökkentéséről, közölte Fodor Gábor. Az SZDSZ ügyvivője szerint a szabaddemokraták és a szocialisták gyakorlatilag már megegyeztek a megyerendszer megszüntetéséről.
A koalíciós tárgyalások folyamatosan zajlanak a két párt között. Fodor Gábor a szabaddemokraták Heves megyei választmányának ülése után arról is beszámolt, hogy az egészségügy átalakításának kérdésében kevésbé áll közel egymáshoz az MSZP és az SZDSZ véleménye. Hangsúlyozta, a kompromisszum nem jelentheti azt, hogy mégsem lesz reform. Budapesten eközben a liberális párt elnökének Kunce Gábornak kellett volna tájékoztatást adnia az SZDSZ mellett működő gazdasági tanács üléséről, végül azonban Kóka János állt az újságírók elé. A miniszter azt mondta, két héten belül elkészülhet a kormányprogram. A politikus kiállt az egykulcsos személyi jövedelemadó és a vagyonadó 2009-ben történő párhuzamos bevezetése mellett, illetve további állami vállalatok privatizációját szorgalmazta. Kiszivárgott információk szerint egyébként a koalíciós egyeztetésen a személyi kérdések már a jövő héten szóba kerülnek. Ha minden a tervek szerint alakul, az új kormány június közepén alakulhat meg.
Megalakult az MDF frakció. A képviselőcsoport személyi döntéseit még jóvá kell hagynia a holnap ülésező elnökségnek. Herényi Károly azt ígérte, az ország nemzeti érdekei szerint fognak politizálni az országgyűlésben.
3 órán át ülésezett a Magyar Demokrata Fórum, majd Herényi Károlyt erősítette meg frakcióvezetői tisztségében. Az országgyűlés alelnökének Dávid Ibolyát ajánlják a képviselők, jegyzőnek pedig Petku Andrást. A kisebbik kormánypárthoz hasonlóan az MDF is csökkenteni szeretné a bizottságok számát, illetve szabályozni szeretnék azt is, hogy egy képviselő csak egy bizottságban dolgozhasson.
A mi elképzelésünk szerint 15-18 bizottság elegendő lenne ahhoz, hogy az országgyűlés munkája eredményes és sikeres legyen.
Herényi Károly azt is kifogásolja, hogy a kormánypártok 2 hete nem tudnak megállapodni, így az országnak jelenleg nincs vezetése. Az MSZP hétfőn tart frakcióülést, de információink szerint akkor sem alakul meg a nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportja.
A költségvetés stabilizálása és az államháztartási reform megvalósítása a kormány legsürgetőbb feladata, vélik közgazdászok, illetve a megállapodást a jövőnkért című kiáltvány megfogalmazói. Mint arról korábban híradónk is beszámolt, a kiáltványt aláíró szervezetek gazdasági, politikai és társadalmi egyetértést sürgetnek az ország versenyképességének helyreállításáért.
A nemzetközi közvélemény szerint egyetlen percet sem lehet várni a stabilizációra, a rövid és hosszabb távú strukturális reformokra, véli Bokros Lajos volt pénzügyminiszter.
A stabilizáció és az államháztartási reform az nem ugyanaz, az 2 különböző dolog. A stabilizáció az rövid lejáratú keresletkorlátozást és költségvetési kiigazítást jelent, hogy ne használjam azt a szót, amitől mindenki fél. Míg az államháztartási reform az nem elsősorban a költségvetésről szól, hanem arról, hogy hogyan lehet a közjavak és közszolgáltatások minőségét drámaian javítani.
Csillag István volt gazdasági miniszter szerint most van esély arra, hogy Magyarország felébredjen 6 éve tartó álomvilágából.
Ennek az álomvilágnak a legfontosabb eleme az volt, hogy az adófizetők pénzén, illetve az adófizetők pénzét helyettesítő külföldi hiteleken meg lehet vásárolni a szavazatokat és különböző társadalmi csoportoknak a közömbösségét.
Bot Péter Ákos volt jegybankelnök azt mondta, a jelenlegi helyzet a 2002-ben meghirdetett jóléti rendszerváltásra vezethető vissza.
2002-ben nagyon hibásan elhibált a stratégiai döntés született, a történelmileg örökölt jóléti lemaradást próbálta gyorsan szűkíteni az akkori kormányzat, holott akkor az európai csatlakozás miatt egészen más történelmi feladat nyílt meg előttünk.
Bot Péter Ákos szerint pótköltségvetés nélkül is megoldható a kiigazítási program, ugyanakkor úgy vélte, jó lenne visszatérni arra a törvénykezési gyakorlatra, amely nem saláta törvény formájában oldja meg a büdzsé túlköltekezésének ügyét.
Szigorodnak a munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében. A jogszabályok módosítását a szakszervezetek kérték.
Abban maradtunk, hogy augusztus végén, szeptember 1-én egy jogszabálymódosító csomagot az Országos Érdekegyeztető Tanács elé terjesztünk annak érdekében, hogy visszaszorítsuk mind a be nem jelentett foglalkoztatás, mint pedig a tágabb értelemben a munkahelyi jogsértést.
A szakszervezetek a munkaügyi ellenőrzések szigorítását is kérték.
Erősítsük meg a munkahelyi főfelügyeletet, egészítsük ki a forrásait olyan mértékben, hogy a munkaügyi főfelügyelet korszerű módszerekkel tudja az ellenőrzést végezni, ami sokkal hatékonyabb és sokkal jobb eredményre vezet.
A munkaügyi tárca esetleges megszüntetése, illetve a kormány által tervezett megszorító intézkedések ezen a tárgyaláson nem kerültek szóba.
Ma éjfélig kell elküldeni az elektronikus adóbevallást az APEC-nek. Aki próbálkozott, de valamilyen hiba miatt nem sikerült eljuttatni a bevallását, e hónap végéig haladékot kap. Aki viszont nem is próbálkozik, az büntetésre számíthat. Az APEC az új számítógépes rendszertől azt várja, hogy csökken a fekete munkások száma.
Jelenleg 1000 milliárd forintos kárt okoz a fekete gazdaság, amely a 90-es évek végén ugyan visszaszorult, de az uniós csatlakozás után új lendületet vett Magyarországon. Számottevő az adózatlanul beszerzett eszközök, termékek használata is.
Az építőiparban van a legtöbb fekete munkás, arányuk meghaladja a 20%-ot is. Az APEC azt reméli, hogy a cégek rendszeres internetes adóbevallásával csökkenteni lehet számukat.
A fehérítés az építés szakma érdeke is. Éppen ezért írt alá 9 szervezet egy megállapodást az APEC-kel, amelyben vállalják, hogy segítenek a fekete gazdaság visszaszorításában.
Azokról a folyamatokról, amelyek a fekete munkát, a fekete gazdaságot érintik, jelzéseket adnak felénk. Ezek a jelzések elsősorban trendeket, tendenciákat, jelenségeket jelentenek, és nem konkrét eseteket.
2007-től az uniós költségvetésből több ezer milliárd forintnyi forrás érkezik hazánkba. Az érdekképviseletek szerint Magyarország nem engedheti meg magának, hogy a támogatás mintegy 70%-át felhasználó építőipari ágazatban adóelkerüléssel működő vállalkozások juthassanak hozzá EU-s pénzekhez.
Szalmonella fertőzés volt a fővárosi Operett Színház után a Táliában és az Operaházban is. A színházak ugyanattól a cégtől kapták az ételt. Az Operett Színház dolgozói közül éjszaka mintegy 40-en kerültek kórházba, néhányan infúziót kapnak. Ők mindannyian a büfében vett tojásos nokedlitől rettek rosszul. A fertőzés túlnyomó részt a szólistákat és a musical együttest érinti. A büfét bezárták, ott jelenleg a tiszti orvosi szolgálat vizsgálódik. Koszovó bizonytalan sorsa, illetve a hágai nemzetközi törvényszéknek adott betartatlan ígéretek egyében zajlik Belgrádban a szerbia-montenegrói vezetők csúcsértekezlete, amelyet talán most tartanak utoljára a délszláv unióban.
A tegnap kezdődött kétnapos összejövetelen, amelyet a térség jövőjének és stabilitásának szentelnek, szerbia és montenegrói politikai vezetők, külföldi diplomaták, nemzetközi szervezetek, képviselői és üzletemberek vesznek részt. Az értekezleten Vojislav Koštunica szerbiai miniszterelnök kijelentette, hogy semmi sem természetesebb az államközösség egyben maradásánál.
Amikor Szerbia és Montenegró állampolgárainak érdekeit nézzük, akkor egyértelmű, hogy együtt kell élnünk az államközösségben. Új határok nyitásával semmi jót nem teszünk egymásnak.
Ezzel szemben Milo Djukanovic montenegrói kormányfő meggyőződéssel beszélt arról, hogy a május 21-i népszavazással Montenegró megújítja államiságát, és független államként olyan kapcsolatokat épít ki Szerbiával, amelyek példaként fognak szolgálni a többi balkáni országnak.
Az Európai Unió példája önmagában is azt igazolja, hogy csupán a teljes függetlenség hozhatja meg a modern értelemben vett egyenrangúságot.
A megállapodás értelmében az elszakadáshoz a szavazatok 55%-ára lesz szükség. A csupán 650 ezres montenegrói lakosság 32%-a szerbnek vallja magát, 43%-a pedig montenegróinak. Ezen felül az ott élő boszniai muzulmánok és albánok is szintén a függetlenség hívei.
Visszatért a madárinfluenza Romániába. Az ország középső részén, Brassó megyében mintegy 50 elhullott tyúk tetemében mutatták ki a kór H5 típusú vírusát. Tavaly október óta Románia több mint 500 településén fedezték fel a kórokozót fertőzött vízimadarak és házi szárnyasok tetemeiben. A madárinfluenza H5-ös törzsét diagnosztizálták Dél-Ukrajnában is több tucat elhullott káró katonában. A hatóságok vizsgálják, hogy a vírus mennyire veszélyes a többi madárra, illetve az emberre. Magasan dúsított urániumot találtak Iránban. A nagy tisztaságú hasadóanyagból akár atomfegyvert is lehetett volna gyártani. A mintát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei még februárban gyűjtötték be egy iráni létesítményben. A hírt iráni illetékesek azonnal cáfolták. Teherán áprilisban jelentette be, hogy már majdnem sikerült atomfegyvergyártáshoz elég tisztaságú urán dúsítania. Az iráni vezetés mindeközben folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál. Az iráni államfő nem tart attól, hogy az Egyesült Államok megtámadná országát atomprogramja miatt. Mahmoud Ahmadinejad mindenről az indonéziai televíziónak nyilatkozott Jakartában. Arra kérdése, hogy országa miként fogadja, amennyiben az ENSZ biztonsági tanácsa nukleáris programja leállítására szólítaná fel, az elnök azt mondta, akkor fogadnák el a döntést, ha azt a BT a nemzetközi jog és szabályok alapján hozná meg. Egyébként pedig egyszerűen figyelmen kívül hagynák a felszólítást. Nigériában 150-nél is többen vesztették életüket, amikor felrobbant egy olajvezeték. A detonáció akkor következett be, amikor egy falu lakói egy megsérült vagy megfúrt csővezetékből megpróbálták összegyűjteni az olajat. Az egyik legjelentősebb afrikai olajkitermelő országban nem ritkák a hasonló balesetek, mivel a lakosság gyakran megcsapolja a vezetékeket, hogy üzemanyagot lopjon. Az antwerpeni gyilkosság sorozat elkövetője beismerte, hogy rasszista indítékból ölt. Az egész Belgiumot megdöbbentő bűntény csütörtökön történt. Egy 18 éves fiatalember a nyílt utcán vadászpuskával először megsebesített egy török származású nőt, majd néhány utcával odébb agyonlőtt egy afrikai nőt és azt a fehérbőrű kisgyermeket is, akire vigyázott. A belga nagyvárosban nagy számban élnek bevándorlók, ugyanakkor jelentős a szélsőjobb befolyása. Emléktáblát helyeztek el a néhai II. János Pál pápa elleni merénylet 25. évfordulóján Rómában a támadás színhelyén. A török származású merénylő Ali Akcsa Szentpéter téren lőtt rá a katolikus egyház főre, tettéért II. János Pál később személyesen bocsátott meg. Fóliasátrakat kapott fel és öles fákat döntött ki az a forgó szél, amely csütörtökön késő délután pusztította a Békés megyei Nagybán hegyesen. A legnagyobb kár a temetőben keletkezett, ahol több síremlék is összetört.
Ez a kép fogadta a lakókat a település sírkertjében a vihar után. A szél 70 cm átmérőjű, 10 méter magas fenyőfákat is tövestől kicsavart.
Egy ítéletidő volt. Tegnap délután 4 óra tájékába jött, lecsapott a településre, és akkor hallották itt a szomszéd lakók, hogy borzasztó sűvítés, suhogás van, és akkor egy olyan pár perc alatt történt az egész.
Több fa is a forgószél áldozata lett, az egyik éppen a helyi vadásztársaság épületére zuhant, az orkán fölkapott egy fóliasátrat is.
Szóval csak azt vettük észre, hogy az egész fönn van ugye a levegőbe, és akkor itt lebegtek fönt valami tárgyak, feltettük a házunkat, mert tehát az jutott eszünkbe abban a másodpercben, hogy itt még a házat is elviheti.
A pár percnyi tombolás összesen 1,5–2 millió forintos kárt hagyott maga után. Az önkormányzat az állami Viszmajor keretből vár segítséget a helyreállításhoz.
Egyelőre a szélsőségek és a környezeti harmónia hiánya, az illeszkedési alázat jellemzi, és nem az egyensúlyra, a minőségre való törekvés az építészetet. Az ország 7 régiójának állami főépítészei és munkatársaik Mórahalmon tartották éves szakmai találkozójukat. A település dinamikus fejlődését a közelmúltban Hild János díjjal ismerték el.
A szakemberek szerint korunk építészetének, urbanisztikájának még érnie kell.
Inkább eklektikusság, néha zavarosság és össze-visszaság jelzi, vagy jellemzi a településképet, az utcaképet, és ez bizonyos értelemben azt hiszem abból is ered, hogy az életünk, a kultúránk, a mintáink, a jelenünk is, hát egy bizony egy kicsit kócos.
A főépítészek a találkozó végén ajánlásokban összegzik a tapasztalatokat és fogalmazzák meg a követendő irányelveket.
Szeged nyerte az idén az Európa díjat, amelyet első ízben ítéltek magyar városnak. A döntést egyhangulag hozta meg az Európa Tanács illetékes bizottsága. Az elismerést a strasbourgi székhelyű testület alapította 1955-ben azoknak az európai önkormányzatoknak a jutalmazására, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a nemzetközi kapcsolatok építésében. Ez volt a késő esti híradó pénteken. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét, jó hétvégét kívánok mindannyiuknak.
Jó estét kívánok! Az amerikai Justin Gatlin 9,76 másodperccel megdöntötte a férfi 100 méteres síkfutás világcsúcsát a Dohai Atlétikai Grand Prix-n. A 9,77-es korábbi rekordot egy éve futotta a jamaikai Asafa Powell. Egy magyar sikerről is beszámolhatunk, az olimpiai ezüstérmes diszkoszvető Kővágó Zoltán 67 méter 46 centiméteres kitűnő eredménnyel ezüstérmet szerzett Dohában. A labdarúgó Borsodi Liga 27. fordulójának nyitányán a Ferencváros a Pécs együttesét fogadta a Duna Televízió nyilvánossága előtt.
A zöldfehérmezes Ferencváros egyfél idő alatt elintézte a vendég Pécs gárdáját. A 13. percben Jovancai kezdte meg a gólgyártást, aki tizedszerre volt eredményes ebben a szezonban. A következő találatra sem kellett sokáig várniuk a hazai híveknek, az első negyedórát a Fradi legrutinusabb játékosa Lipcsei Péter zárta le góllal. A gólfesztivált újabb negyedóra elteltével folytatták a fővárosiak, amikor is Jovancai tulajdonképpen végleg eldöntötte a három pont sorsát. A második félidőben már nem volt ilyen termékeny Gellei Imre csapata, és sokáig a pécsiek is csak kapufáig jutottak Balaskó révén. A 71. percben aztán összejött a szépítés a baranyaiaknak, ekkor Lantos talált be Kemenes kapujába.
A mérkőzés az úgy zajlott, hogy jól nevelt vidékiek módjára. A Fradi pályán nagyon gyorsan ajándékoztunk egy gólt a Ferencvárosnak, amit aztán abban az időszakban kimondottan jól és stílusosan játszó ellenfelünk ki is használt. A második féldő nagyon lelkes, parti és jó játékáért viszont nem adnak pontot.
A férfi kosárlabda bajnokság negyed döntőjében a Pécsnek volt a legnagyobb esélye arra, hogy kiharcolja a továbbjutást, hiszen a 2-1-re vezető csapatok közül egyedül a PVSK játszott ma hazai pályán. Az ellenfél egyébként a Debrecen volt.
Kedden a harmadik találkozón 32 ponttal nyert a Debrecen, és igaz ez lélektani előnyt jelent, mégis 2-1-re a Pécs vezette a párharcot. Hazai pályán tehát fel volt dobva a labda a továbbjutáshoz, amivel már az első félidőben éltek a fehérmezes hazaiak. Hiába dobott, mi több szórt 22 pontot 20 perc alatt a vendégek litván centere. A csapatmunka kifizetődőbb volt, így a Pécs vezetett 9 ponttal a félidőben. A folytatásban a Debrecen sem hagyta annyiban, egy 11-0-ás sorozattal fordítottak a vendégek. Mivel a Pécsnek jelentősen romlott a dobó százaléka az első félidőhez képest, így a döntés csak a végjátékra maradt. Hiába jöttek fel az első félidőben 15 pont hátrányból is a vadkakasok, valahogy ebben a párharcban nem tudtak élni a lélektani előnyökkel. A Pécs 95-87-re nyerte a mérkőzést és jutott a legjobb négy közé. A Szolnok hazai pályán győzött a Pécs ellen, így ez a párharc nyitott maradt, míg a Körmend és az Albakomp is idegenbeli győzelmével jutott a legjobb négybe.
Győrben ma három számmal megkezdődött a maratoni kajakkenu országos bajnokság.
Sikeres napot zártak a hazai versenyzők, hiszen a ma kiosztott három aranyérem közül kettőt a győriek gyűjtöttek be. Egyedül a kenu egyest megnyerő Tolnai Györe Attila férkőzött be a hazai vizeket élvező győztesek közé. Kajak egyesben a nőknél Csaj Renáta, míg a férfiaknál Salga István diadalmaskodott, utóbbi mindössze három másodperccel megelőzve Jámbor Attilát. A számok első két helyezettjei egyben kvalifikálták magukat a szeptemberi franciaországi világbajnokságra. Salga Istvánnak azonban már távolabbi tervei is vannak.
Jövőre itt lesz világbajnokság, szeptember végén, és hát egyesben mindenképp ugye nekem duplán hazai pálya ez, mert hát győri is vagyok, és a párost azt még előre így nem tudom elmondani, hogy lesz-e olyan párom, akivel nemzetközi szinten esélyesek lehetünk akár a világbajnoki cím eléréséhez.
A teljesség igénye nélkül, szoktuk néha mondani, de nem akkor, ha S. Kovács Ádám karatés világsztárunkról van szó, aki a legutóbbi kontinensbajnokságban újból bizonyította igényességét.
S. Kovács Ádám éremgyűjteményéből a felnőtt Európa-bajnokságról hiányzott már csak egy medál. Ez most már a múlt idő, hiszen most Norvégiában bronzérmet hozott az EB-ről. Jó formában volt, egyedül az elődöntőben engedte át az első találatot olasz ellenfelének.
Az olaszoknál akár mint a fociba, vagy bármiben, hogyha ők vezetésre állnak, a védekezésük annyira jó, és őnekik elnéznek sok mindent a bírók, hogy nem tudtam már megfordítani a mérkőzést. És utána a bronz meccsen pedig egy orosz versenyzővel volt, és hát alapvetően az aranyéremért mentem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor legalább a bronzot szerezzem meg, és őt is 3-1-re sikerült megvernem.
Így legalább kisebb a teher a folytatásban, hiszen az idei amúgy sikeres, de sűrű programban a világbajnoksági a főszerep.
Oda nagyon éhesen szeretnék oda menni, úgyhogy ne csak a taktikámon múljon az, hogy meg az, hogy váltani kelljen, és a gondolkodásba tudjuk megverni a többieket, hanem mindenben legyek erősebb.
Mára valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Kellemes koranyárias hangulatú volt ma időjárásunk a Kárpát-medencében, és egyelőre ez így marad a folytatásban is, hiszen a jelentős változást okozó légköri frontok még messzire elkerülik a Kárpát-medencét, sőt holnap délnyugati irányból még egy picivel melegebb levegő érkezik ide térségünkbe. Éjszaka kevés lesz felettünk a felhő, általában derült lesz az ég, a hőmérséklet hajnalra 7 és 12 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt sok lesz a napsütés, gyorsan emelkedik a hőmérséklet. A fátyol felhők inkább csak a nyugati tájakon zavarhatják a napsütést, délután pedig a hőmérséklet csúcsértéke eléri már a 23-26 fokot. Északnyugaton a késő délután, illetve esti órákban egy kicsit már megnövekedhet a felhőzet, de ebből jelentős csapadék még nem valószínű. A frontérzékenyeknek szerencsére most következő 24 órában sem kell fronthatással megküzdeniük, az útnak indulók pedig igen kellemes és ideális közlekedési körülményekre számíthatnak. A pollen helyzetről továbbra is a platán, az eperfa, a nyíl, illetve a pázsit fűfélék virága az, amely magasabb koncentrációt mutat, úgyhogy akik ezekre érzékenyek, vigyázzanak magukra. És akkor lássuk a folytatást. Vasárnap megváltozik időjárásunk, egy hideg front éli el nyugati irányból a Kárpát-medencét. Elsősorban a nyugati tájakon kell a hét utolsó napján csapadékra számítani, illetve lehűlésre. A hőmérséklet csúcsértéke ott általában 17 fok körül, a Kárpát-medence többi részén még 24 fok körül valószínű. Aztán hétfőn kicsit már megnyugszik időjárásunk, inkább keleten kell számítani csapadékra, nyugaton ismét sok lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 18 és 22 fok között alakul. Kedden ismét visszatér a koranyári időjárás, ismét a nagyon kellemes hőmérsékletek mellett sok napsütés vár ránk. A csúcsérték ezen a napon 22 és 27 fok között várható. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
A nosztalgia és hombágy.
Tamás Gábor legújabb dalaiból és legsikeresebb régi slágereiből válogat önöknek május 14-én délután 4:30-kor az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
Találkozzunk tehát az Urániában
és a képernyők előtt.
Amíg egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám előtt.